Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén hálaadással énekeljük a 84. Zsoltárnak az első versét. A 84. Zsoltárunknak az első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Folytassuk az Isten tiszteletünket a 162. dicsérettel. Bár már nagy örömben bejöttünk, de azért még emlékezzünk erre a nagy örömben történő bejövetelre. 162. dicséret első, második verse: Im bejöttünk nagy örömben. Maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Áldás békesség, kedves testvérek, hallgassuk meg 26. úrnapja kérdéseit és feleleteit. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten a Szent Keresztségben arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozata javadra szolgál. Krisztus, aki a vízzel való leöntést rendelte, azt ígérte, hogy az ő vére és lelke olyan bizonyosan megtisztít engem, lelkem tisztátalanságaitól, azaz minden bűnömtől, amilyen bizonyos az, hogy a víz a test szennyét lemossa. 70. kérdés. Mit jelent az, hogy Krisztus vére és lelke által megtisztított minket? Egyrészt azt jelenti, hogy kegyelemből, Krisztusnak az ő kereszthalálában, értünk kiontott véréért, Istentől bűnbocsánatot kaptunk. Másrészt A Szentlélek megújított és Krisztus tagjává szentelt minket, hogy a bűnnek napról napra meghalljunk, és istenfélő és fedhetetlen életet éljünk. 71. kérdés. Hol ígérte Krisztus, hogy az ő vére és lelke ugyanolyan bizonyosan megtisztít minket, mint ahogyan a keresztvíz megmos? A keresztség elrendelésekor, amikor így szólt, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Aki hisz és megkereszteltetik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ezt az ígéretet ismétli meg a Szentírás akkor is, amikor a keresztséget az újjászületés fürdőjének és bűneink lemosásának nevezi.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 25. részében, a 25. rész 13. versétől kezdve a 27. versig. Ezt a kicsit szokatlanul hosszabb igeszakaszt leülve hallgassuk végig. Megnevezett helyen ezt olvassuk. Néhány nap elteltével Agrippa király és Bereniké Cézáriába érkezett, hogy köszöntsék Festust. Amikor már több napja időztek ott, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Van itt egy férfi, mondta, akit Félix hagyott itt fogolyként. Amikor Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénei, és az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Amikor tehát megérkeztek ide, halogatás nélkül mindjárt másnap bírói székembe ültem, és elővezettettem azt a férfit. Ekkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűnt sem hoztak fel ellene, amelyre gondoltam, hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Mivel pedig én nem tudtam eligazodni ezekben a vitás kérdésekben, azt kérdeztem tőle, nem akar-e Jeruzsálembe menni, és ott a törvény elé állni ezek miatt a dolgok miatt. Pál azonban fellebbezett, és azt kívánta, hogy tartsák őrizetben a császár döntéséig. Ezért parancsot adtam, hogy őrizzék őt, amíg a császárhoz küldhetem. Agrippa erre így szólt Festushoz, szeretném magam is hallani ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő. Másnap aztán megérkezett Agrippa és Bereniké nagy pompával, és miután az ezredessel és a város előkelőségeivel együtt bevonultak a nagyterembe, Festus parancsára elővezették Pált. Festus ezután így szólt, Agrippa király, és ti férfiak, mind akik velünk együtt jelen vagytok, látjátok ezt az embert, aki miatt megostromolt engem az egész zsidóság Jeruzsálemben, sőt még itt is, azt kiáltva, hogy ennek nem szabad tovább élnie. Én azonban azt állapítottam meg, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem cselekedett, de mivel a császárhoz fellebbezett, úgy döntöttem, hogy oda küldöm őt. Ám de semmi bizonyosat nem tudok írni róla, uramnak, ezért elétek vezettettem, elsősorban is eléd, Agrippa király, hogy kihallgatása után legyen mit írnom róla, mert értelmetlennek tartom, hogy aki foglyot küld, ne jelentse az ellene emelt vádat is. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek testvéreim, emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó hallani azt, hogy a te igéd az olyan, amely meg tud bennünket szólítani, és hogy a Szentlélek által meg tudjuk érteni, és olyanok leszünk, mint akik képesek vagyunk követni téged. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy kijelentetted magad, és mi megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy úgy emlékezhetünk a mi Úrunkra, Jézus Krisztusra, mint amely történet személyesen is érint bennünket, mert tudhatjuk, hogy értünk és miattunk jött el, és tudhatjuk, hogy helyettünk adta oda önmagát azért, hogy nekünk legyen örök életünk. Köszönjük, Urunk, hogy valóban megtapasztalhattuk és megérthettük, hogy te így szeretted ezt a világot, és így szerettél benne minket is. Köszönjük, hogy elhívtál arra, hogy ismerjünk, hogy kövessünk, és hogy a tieid legyünk ebben az időben, amelyben mi élünk. Köszönjük, hogy megszólítottál arra is, hogy rólad bizonyságot tegyünk, és elmondjuk mindenkinek azt a hírt, amely az életnek a híre, az örök életnek az üzenete, hogy megismerjenek téged, és megismerjék azt, Urunk Jézus, aki téged elküldött, a mennyei atyát, aki teremtette, megalkotta ezt a földet, és aki az életet ajándékozta nekünk. Köszönjük, hogy úgy állhatunk előtted, Urunk Istenünk, hogy a tieid vagyunk, és úgy állhatunk előtted, mint akik hálaadással emlékezhetünk mindarra, ami mögöttünk van. Hálaadással emlékezhetünk egyházunk, gyülekezetünk és a keresztény egyházak történetére, de nem csak ilyen messze, hanem a magunk életére is, hiszen a te szereteted mindvégig körülvett bennünket, elhívott, megtartott, s a te utadra vezetett. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy hozzád tartozhatunk, s a te néped tagjaiként dicsőíthetünk téged vasárnapról vasárnapra. Megvalljuk, hogy sokszor nem vagyunk olyanok, mint akik méltónak látszanak erre az elhívásra, erre a megbízatásra, megvalljuk a bűneinket, a hiányosságainkat, megvalljuk, hogy nem mindig elég buzgón igyekszünk ismerni az akaratodat, és bizony sokszor van, hogyha tudjuk is, hogy mit akarsz, tudjuk, hogy mi a te akaratod, mi a te döntésed, valahogy nem mindig sikerül úgy élni, úgy cselekedni, úgy megbocsátani, úgy szeretni, és úgy követni téged, ahogyan erre elhívtál. De köszönjük, hogy mégis a tieid vagyunk, hogy türelmes Isten vagy, és ezzel a türelmes szeretettel hívsz magadhoz, hogy megerősödjünk a hitben, és megerősödjünk az elkötelezettségünkben is. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és szólíts meg bennünket ezen a mai istentiszteleten és a te igédben, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Hallgass meg, Atyánk! Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 25. Zsoltárnak a második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg! Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ő üzenetére üzenetét hirdetni kívánom, amely megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 25. részből, a 19. verset, hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. A Zoomos Biblia órán követjük végig Pál apostolnak a történetét, igaz, mindig csak a keddi igével, de mindig kitekintve előre-hátra, milyen események történtek, és valaki azt mondta, és ez nekem nagyon megtetszett, hogy olyan ez a történet, legalábbis ez a része a Pál apostolnak a harmadik missziói útról való visszatérése utáni történet, amikor Jeruzsálembe megy, elfogják, és egyáltalán zajlanak ezek. Ez különösen is olyan, mint egy kalandregény. Olyan, mint egy filmsorozat, akár, amelyben újabb és újabb helyzetek vannak, és ezekben a helyzetekben ott van Pál apostol, és ezekben a helyzetekben mindig egy nagy kihívásnak kell eleget tenni. Azt látjuk, hogy nagyon részletes is ebben a tekintetben a leírás, bár úgy tűnik bizonyos helyzetekben, mintha az események zajlanának, és néha úgy Pálról is szó van, hiszen többségében arról hallunk, hogy ki mit gondolt, mit akar, hogyan helyezkedik, hogy is van ez a római polgárság, ez a római jog, mit akarnak a zsidóknak a vezetői, és hát ez egy nagyon kalandos történet, de vajon ebben a kalandos történetben meglátjuk-e a lényeget? Kerestem azt az igét, és egy kicsit ezért tovább is kellett menni a mai igénél, kerestem azt az igét, amiben úgy érzem, hogy megtaláltam a lényeget, és azt gondolom, hogy itt van ebben a mondatban a lényege ennek a történetnek, ami mégis a legfontosabb, hogy vitás kérdéseik vannak, és hogy Pál beszél valami Jézusról, aki meghalt, de szerinte feltámadt. Szerintem ez az, amiről szól ez a történet. Amit ugyan nem így mondan, amit nem Pál mond ki itt, hanem a Lukács írja le, az apostolok cselekedeteinek a szerzője, de mégis ez az, ami ennek az egésznek az értelme. Mert ez nem egyszerűen csak arról szól, hogy Pál sodródik ide-oda, az egész élete egy kalandregény, hiszen elindul egy olyan úton, ami nagyon ígéretes, farizeusként, egy tanult emberként, egy elismert emberként. Gondolhatjuk, milyen befolyásos ember lehetett Pál egyáltalán, hogy amikor István vértanú halála után beleveti magát a Jézus követőknek az üldözésébe, akkor elmegy a nagy tanácshoz, és akkor ott adnak neki papírt. Hogy micsoda ember, milyen befolyásos ember, milyen fontos ember lehetett, hogy egyáltalán szóba álltak vele. Tehát azért a nagy tanács beengedte, szóba állt vele, meghallgatta, beszélt vele, és érdemesnek tartotta arra, hogy ilyen fontosnak látszó feladatokat, bár a mi szempontunkból ez nem egy jó dolog, de egy ilyen feladatot rábízzon Pálra. Aztán utána ott van a damaszkuszi találkozás, az élete megváltozik, és a üldöző helyett beáll az üldözöttek közé, hiszen ez erről szól, és meg is mondja előre Anániásnak akkor, Isten, hogy megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. És Pál ezt fel is vállalja. És aztán utána zajlanak az események, és nem csak a gyülekezetek születnek Kis-Ázsiában és Görögországban, hanem sok nehézség is van, amikor meg akarják ölni, megverik, börtönbe zárják, menekülnie kell, hát elmondani se lehet, annyi minden történik. És most is folytatódik ez a helyzet, akkor, amikor Jeruzsálemben elfogják, amikor hát próbálják kitalálni, hogy mi is legyen vele, mi történjen vele, egyáltalán mit kezdjenek vele ott a rómaiak. A zsidók azok tudják, hogy mit kezdenek vele, meg akarják ölni. Itt amikor a zsidókról beszél, itt nem egy népről beszél alapvetően az ige, bár ezt így kicsit egybemossa, hanem a zsidók vezetőiről beszél, a nagy tanács tagjairól, az előkelőkről beszél, akik ugyanazzal a lendülettel, ugyanazzal a hozzáállással fordulnak Pál felé, mint ahogy Jézus felé, mindegy, csak öljük meg. Tehát ez a dolognak a lényege ebben a tekintetben. Ez Pál számára nem olyan meglepő, hiszen maga is állt azon az oldalon, illetve nem olyan meglepő, mert Jézus ezt előre megmondta a tanítványainak. Mégis ott van ebben a történetben valami fontos, hogy Pál egy bizonyos Jézusról beszél, akiről úgy tudják a többiek, hogy meghalt, de Pál szerint él. Van ebben egy kis ellentmondás, ezt mi is érezzük, hogy ők úgy tudják, de Pál mást mond erről a kérdésről. Nagyon megfogott engem ez a mondat. Hadd tegyek egy párhuzamot ezzel kapcsolatban, hogy a mi templomunknak, amelynek hát igazából 2 nap múlva lenne a felszentelésének a 80. évfordulója, és megvan a maga kalandos története. Nem akarom ezt mindig végigmondani, de erről is lehetne kalandregényt is írni. Történet született róla, történet leírás, de kalandregényt is lehetne írni, hogy milyen kalandos körülmények között indul el a történet. Én úgy tudom, hogy ez a urasztal, ami itt van előttünk, ez volt az első darab, ami elkészült a templomból, és hogy azért készült, mert a templomnak a tervezője, a építészmérnök Szántai Endre ennél a urasztalánál mondta ki az igent a feleségével együtt, és akkor én szoktam tréfásan mondani, hát hogyha már volt urasztala, épített neki egy templomot. Persze ez egy kicsit leegyszerűsíteni a történetet, hiszen ennél sokkal összetettebb volt, és bizony maga az építés is egy nagyon kalandos dolog volt, hiszen 1926-tól egészen 1941-ig húzódott el, összekapcsolódott ennek a városrésznek a történetével, akkor is, hiszen egyre többen jöttek ide, települtek ide, és így épült meg itt Isten háza, ahol segítségül hívhatták az Úr nevét, és dicsőíthették őt. És volt egy nagy gazdasági világválság közben, de az első lelkipásztornak a holland felesége kapcsán komoly holland református adokozásokkal sikerült befejezni, sőt a holland királynő talán, ahol állunk, onnan fölfelé egy nagyon jelentős részét adományozta ennek a templomnak, hogy felépüljön. Hú, az a Hollandia akkor, ugye milyen szép erre visszagondolni. Szóval egy olyan világ, amelyben sok minden volt, és sokfajta igyekezet volt, és amiben Isten áldását is megtapasztalták. De hadd mondjak még egy dolgot ebből a történetből. 1941. június 27. 6-ba léptünk már a Szovjetunióval. Akkor talán, nem tudom, hogy jöttek be ide az emberek 29-én, megkezdődött a világháború Magyarország számára is. Biztos, hogy nem tudták, hogy mi fog következni, utólag tudjuk, milyen szörnyűségek következtek mindenütt, és azt is tudjuk, hogy milyen rettenetes dolgok voltak, de abban, akkor még nagyon közel volt az első világháborúnak a emléke, meg a szörnyűségei, és milyen csodálatos dolog, hogy egyik oldalon ott volt az a bizonytalanság, mindenkinek az életére nézve, nem csak a katonáknak, hanem a polgári lakosság életére nézve, és Isten adott egy templomot ugyanakkor. Adott egy templomot az ő igéjének, adott egy menedéket, ahová menni lehet, ahol segítségül lehet hívni az ő nevét. És nem mondom el, mennyi minden történt azóta is, mert talán ismerjük, aki meg nem ismeri, nézzen utána, de Istennek hála itt áll ez a templom, és ma is ugyanabból a célból, és ugyanaz az oka, hogy itt áll, hogy volt egy Jézus, akiről úgy tudják sokan, hogy meghalt, de Pál azt állította róla, hogy él. Számomra ez, ennek a, valahogy így kapcsolódik össze ennek a kalandos történetnek, ami a Bibliában van, és annak a kalandos történetnek, ami ennek a gyülekezetnek és ennek a templomnak a története. Hogy a legfontosabb dolog ez, hogy úgy tudják róla, hogy meghalt, de Pál azt állítja róla, hogy él. És rögtön legyen ez személyessé és téve, hogy állunk mi ezzel a kérdéssel, kedves testvérek. Csak történetet látunk, csak kalandregényt látunk, csak valami olyan dolgot látunk, ami valahogy bekapcsolódik a mi életünk történetébe is. Megosztottam ezt az eseményt, ahol lehetett több helyen a kerületi Facebook csoportokban, oldalakon, ahol lehetett, és volt valaki, aki odaírta, biztos sokan odaírhatták volna, hogy ott keresztelték a lányomat is. Szóval sokaknak bekapcsolódik az élet történetébe, de csak történet? Vagy valami többről is van szó? Csak egy villanás? Vagy valami többről is van szó?
Mit mondunk Jézusról? Mit mondunk róla? Ez a döntő kérdés. Hogy azt mondjuk, amit a zsidó vezetők mondtak, meg amit hallottak ezek a rómaiak, hogy hát ez egy meghalt Jézus. Ez egy történet, ami véget ért, amire lehet emlékezni. Egy olyan történet, amiben biztos sok tanulsága van. Ma is sokan mondják, hogy Jézus milyen nagy tanító volt. És persze mindenki úgy szeretné értelmezni a maga gondolkodása szerint a tanítását. Tehát mindenki le tudja úgy vezetni, vagy megpróbálja úgy levezetni, hogy az a tanítás ezt pont őt erősíti meg. Ugye emlékszünk, bocsánat a kitekintésért, de voltak olyan ötletek, hogy hát ő volt az első kommunista. Tehát ilyen ötletek is voltak, elképesztő ötletek. Tehát valami módon Jézussal kell kezdeni valamit, és hát talán, mivel még mindig ott vannak, mindig ott voltak azok, akik segítségül hívták a nevét, akkor megpróbálják átalakítani, megpróbálják átformálni ezt a történetet úgy, hogy ne az jöjjön ki, ami igaziból benne van, hanem nekik adjon igazat azoknak, akik találkoznak vele. Miért? Azért, mert még mindig szól az evangélium. Azért, mert nem csak 80 éve volt ige hirdetés, hanem most is van. Nem csak ige hirdetés, hanem van ige hallgató is. És nem csak ige hallgató van, hanem olyanok, akik azért kérik az Istent, hogy segítsen megtartani az igét. Hogy segítsen megtartani őket, minket, az Istennek az útján, az ő akarata szerint. És ezzel kell kezdeni valamit, mert hogyha van ige hirdetés, van ige hallgató, és vannak bizonyságtevők, akkor ebben a helyzetben ez egy olyan veszélyes dolog, amivel kell valamit kezdeni, és hát sok válasz lehetőség van, az egyik az, hogy megpróbáljuk a magunk képére formálni. Ez a legnagyobb veszély a kereszténység számára, hogy a korszellemhez próbál mindig igazodni. Mindig ami van, mindig annak megfelelően próbálja magyarázni az igét. Mindig annak megfelelően próbálja a tanítást kidomborítani. De itt ebben ott van az üzenet számunkra, ott van ez a feszültség, hogy azok ott a meghalt Jézusról tudnak, akinek van története, ezt nem lehet letagadni. Aki sok mindent megtett, sok mindent cselekedett, sokféleképpen próbálják értelmezni ezt a cselekedetet, ezt a tanítást, csak hogy van valami, amiben egészen más az Istennek a népe, mégpedig az, hogy nem azt mondja, hogy van egy régi történet, hanem azt mondja, hogy van egy élő Úr. Nem azt mondja, hogy van egy régi történet, amiből tanulságokat tudunk levonni, hanem van egy olyan Isten, van egy olyan Jézus, aki az én Uram most ebben a pillanatban is, akivel nekem kapcsolatom van, akihez oda mehetek akkor is, ha gondban vagyok, ha bajban vagyok, akkor is oda mehetek, hogyha az életemnek a küzdelmei vannak, hogyha az életemnek a hajója zátonyra futott, vagy viharba került, és oda mehetek akkor is, hogyha keresem önmagamat, hogyha megzavar mindaz, ami a körülöttem van, hogyha mindenfelé akarnak ráncigálni a gondolatok, és mindenféle dolgot akarnának velem elfogadtatni, van egy kőszikla. És ez a kőszikla az élő Úr. Nem egyszerűen egy régi történet, hanem egy mai valóság. Az egyház nem a múlt, nem a 80 esztendő. Az egyház a ma, a Krisztusnak a népe ma él. Ma ugyanúgy él, ugyanúgy tagjai vagyunk ennek a népnek, mint ahogy tagja volt Pál, ahogy tagja volt a jeruzsálemi gyülekezet, ahogy tagja volt az összes gyülekezet, ami akkor létezett. Istennek a népe ma él. Ma tesz bizonyságot, ma hallgat az Isten szavára, ma akarja követni. Nem a múltból élünk, hanem a jelenben élünk, a biztos jövőnek a tudatában, hogy Isten gyermekei vagyunk. Istennek a népe ma él, mert Jézus él. Hogyha jöttek felfelé a testvérek, láthattak a három gyülekezeti termi ablakon, ami a lenti feljáratnál van, a rácson három két betűs szót. Él az Úr. Ez egy nagyon fontos üzenet, ami számunkra. Az Úr Jézus, ő él. Nem egy régi történetről van szó, hanem a mai valóságról. Ma akarjuk tudni az ő akaratát, ma kijelenti, ma megszólít, ma elhív, ma biztat, ma is ugyanazt mondja, örök életet ad nekünk. Ma is ugyanúgy vagyunk az ő népének a tagjai, mint az első gyülekezet Jeruzsálemben, vagy bármikor a keresztény közösség. Az élő Jézusról tudunk, és az élő Jézust hirdetjük. És itt van az a különbség, amely minden időben megkülönbözteti azokat, akik Isten gyermekei kívánnak lenni, és azokat, akik valamit kezdeni akarnak ezzel a történettel. Mi nem akarunk ezzel a történettel valamit kezdeni. Mi azt akarjuk, hogy Isten kezdjen valamit a mi történetünkkel, a mi életünknek a történetével. Vezessen bennünket, mutasson jó irányt, mondja el mindazt, amire nekünk szükségünk van. És én azt gondolom, hogy az Isten igéje ilyen. Az Isten igéje elmondja mindazt, amit tudnunk kell. Helyesen és jól. Elmondja azt a rendet, amit alkotott ebben a világban. Elmondja, hogy hogyan teremtett bennünket, elmondja, hogy milyen céllal, milyen feladattal, elmondja, hogy mi a dolgunk. És elmondja azt is, mert úgy látom, és egyre inkább azt tapasztalom, hogy a legrealistább mű a világon az a Biblia, hiszen az embert is nagyon valóságosan ábrázolja olyan embernek, aki bűnös, aki esendő, aki elesik. Bibliában nem szuperhősök vannak, akiknek mindig minden sikerül, Bibliában olyan emberek vannak, akik el tudnak bukni, akik vannak, akik elvesznek, olyanok is vannak, de vannak olyanok, akik meg tudják bánni azt, amit elkövettek, és el tudják fogadni Istentől a bűnbocsánatot, pont úgy, mint a való életben. És hát, ha már itt elkezdtem, hadd fejezzem be, hogy miért tartom a lehető legrealistább műnek, azért, mert még azzal a valósággal is számol, hogy van Isten, van a világnak ura. Mert a realisták csak azzal számoltak, ami látható, de a Biblia még azzal a valósággal is számol, hogy Isten valóban úgy akar bennünket látni, ahogyan az leírja, és számol azzal a valósággal, hogy Krisztusban megváltásunk van. Ad útmutatást az életre nézve. Néha nem nehéz elfogadni, mert sok minden más irányba mutat, de egyértelműen megmondja, hogy mi az Istennek az akarata, mi a célja, és nekünk könnyű a dolgunk, ez az igazság. Könnyű a dolgunk, mert ott van minden. Nehéz a dolgunk, mert emberek vagyunk, mert bűnösök vagyunk, mert elesünk, mert nem mindig sikerül úgy, mert nem tudunk úgy helytállni, mert sokszor megszégyenülünk, de mégis könnyű a dolgunk, mert van egy biztos irány. Mert biztosan tudjuk, hogy mi a jó. Még akkor is, hogyha mi nem tudjuk mindig azt megtenni, tudjuk, hogy mi a jó. Ez egy döntő dolog, kedves testvérek, hogy mi tudjuk, hogy mi a jó. És tudjuk, hogy ami a Szentírásban le van írva, az jó. Az akkor is jó, hogyha nekem nem sikerült. Akkor is jó, hogyha elbuktam. Sőt, hát legyünk őszinték. Onnan kezdődik a mi történetünk, hogy elbuktunk. Onnan kezdődik a történetünk, hogy nem tudunk megfelelni annak, ami oda le van írva. És ezért kell az Úristennek a kegyelme, meg az irgalma az életünkön, hogy megtartson bennünket, hogy megmentsen, hogy elmondja, hogy ugyan nem vagyunk erre méltóak, de Krisztusban ajándékban megkapjuk mindazt, amit nem tudtunk elérni. És mindez a miénk lehet most és minden időben. És hogy ez a valóság, erről tesz bizonyságot a gyülekezet. Erről tesz bizonyságot Pál, amikor azt mondja, hogy ő az élő, Krisztusról beszél, és erről tesz bizonyságot a keresztény gyülekezet, amikor az élő Krisztusról beszél. Az élő Krisztusról, aki most is tud csodákat tenni. Most is tud csodákat tenni, mindenféle csodákat, többféle csoda is van, néhányat magunk is bizonyára átéltünk. Az egyik csoda, a legnagyobb csoda az, hogy itt vagyunk. Ez a legnagyobb csoda. A legnagyobb csoda, hogy itt vagyunk, hogy az Isten népének a tagjai vagyunk. Az a legnagyobb csoda, hogy ment az életünk így, úgy mindenfelé sodort bennünket az élet, meg a mindenféle dolgok, de volt egy pillanat, van egy pillanat, amikor az Úristen megragadott bennünket, és elhívott, hogy az övéi legyünk. És lehet, hogy még utána is előfordult, hogy ide-oda dobáltak a hullámok, de most is szól az evangélium. A legnagyobb csoda, hogy ma is lehet igent mondani neki, és ma is tudunk igent mondani neki, igent az ő hívására, és ad nekünk szent lelket, hogy meg is tudjuk tenni, hogy követjük őt, hogy meg is tudjunk maradni ebben az úton. Hadd mondjak egy másik csodát, amit én éltem át itt. Sok csoda volt bizonyára. Ültünk lent a kisebb gyülekezeti teremben, és arról beszélgettünk, hogy mit kezdjünk a régi parókiával, valami felújítást, vagy egy újat építsünk. És közben történt, hogy akkori esperesünk azt mondta, hogy az egyház megye tud adni 25 millió forintot. Ez egy olyan, egy nagyon előnyös kölcsön, amit minden évben a gyülekezet bevételének az 5%-ával fizetünk vissza, ameddig ez meg nem történik. De ez egy nagyon nagy támogatás volt, nagyon nagy lehetőség, ez adta az alapját, ültünk körbe, de hát a többi pénz meg nem volt meg, akkor még olcsóbb volt ma már sokkal drágább lenne ez az építkezés, és akkor mindenki ott számolgatott, és mondták, hogy hát ebben nem lehet belekezdeni, hiszen nem látjuk a végét, csak az egyik presbiterünk azt mondta, hogy hát ez nem úgy van. A vállalkozásnál az másképp működik. Ki kell számolni, és itt nem úgy van. Itt elkezdjük, és majd az Isten megáldja, és fel fog épülni. És úgy kicsit mindenki elszégyelte magát, én magam is, megmondom őszintén, hogy milyen hitetlenek is vagyunk. És így is lett. Így épült meg, ahogyan mesélték, a Békásmegyeri templom, aminek a múlt vasárnap volt a hálaadó Isten tisztelete 20 évvel ezelőtt, és így építkeztünk mi is, így jutottunk előre. Vannak csodák. Sokkal fontosabb csodák vannak, mint egy parókia építés. Sokkal fontosabb csoda az, amikor valakinek az élete a halálból megmenekül. Az a legfontosabb csoda, amikor a halálból az életre jut. Amikor hitre jut. Hiszen a hitre jutás, amikor rájövünk, hogy Krisztus él, hogy ő valóságosan ma is él, és hogy bennünket szeret, és meg akar tartani, és vezetni akar, ez a legnagyobb csoda. És ezt Isten végzi el az ő szent lelkével. És hiszem, hogy mindannyiunk életében továbbra is végezni akarja, és meg akar bennünket tartani. Ez a templom azért áll, mert Jézus él. Nem az emberek akaratából, hanem azért, mert ez nem egy régi történet csupán, nyilván az is, hanem egy ma élő történet. Le van írva a Szentírásban mindaz, ami le van írva. Az mind igaz, az mind úgy van. Az nem véletlenül van benne, én hiszem, hogy ez tökéletesen igaz, és hogy ezen kell nekünk meglátnunk és értékelnünk a világot ennek alapján, ami benne van az Isten kijelentésében, és hogy erre kell építenünk a magunk életét, az egyházunk életét, és erre kell tanítani, hívni az egész világot. Meg vagyok győződve róla, hogy ez így helyes. De nem csak ez van, hanem az is van, hogy Isten bennünket elvezet arra, hogy mindezt megértsük. Elvezet arra, hogy mindezt kövessük. Elvezet arra, hogy ennek alapján merjünk hittel élni és hittel remélni. Van egy élő Urunk, és mi vele vagyunk közösségben, és róla teszünk bizonyságot, és hozzá hívjuk azokat, akik ebben a világban élnek, mindenkit. Mert tudjuk, hogy ez jó, tudjuk, hogy ez igaz, tudjuk, hogy ez helyes, és tudjuk, hogy ez szolgálja a javunkat. Persze közben mindenféle egyéb történik. Ugyanúgy, ahogyan itt ebben a bibliai szakaszban is, a hosszabb szakaszban mindenféle történik. Vannak ilyen, meg olyan törekvések, érdekek, mindenki megpróbálja a legjobbat kihozni a helyzetből a maga számára, és közben ott van az élő Jézus, akiről Pál beszél. Neki ez a fontos. Neki ez a fontos, és Istennek is azért fontos ez, hogy mi ezt meghalljuk és megértsük. És mi tudjuk, hogy hová tartozunk, és tudjuk, hogy mit jelent ez számunkra, és milyen módon kell követni őt. Kedves testvérek, ez az ige ragadott meg engem ezen az évfordulón. Ez az ige ragadott meg, mert én hiszem, hogy a mi dolgunk az, hogy ezt, hogy Jézus él, ma is merjük megélni, és ma is merjük hirdetni, és merjünk az ő akarata szerint, merjük az ő akarata szerint berendezni az életünket, és cselekedni. Tartson meg minket Istennek a gondviselése, és adjon erőt, hogy tudjunk ragaszkodni az igéhez. Tudjunk bizonyságot tenni róla, akkor is, ha nem mindenkinek ez a véleménye. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy Pál egyedül van ebben a csapatban az ő véleményével. A zsidó vezetők azok meg akarják ölni, hát ezek a rómaiak se hiszik ezt, hogy ugye arról van szó, hogy Pál azt mondja, hogy kicsit furcsa ez az egész, nem? Tehát, hogy ők se tudnak mit kezdeni ezzel. De ő vállalja ezt a véleményét. Milyen nagy ajándék, hogy mi nem egyedül vagyunk ezzel a véleménnyel. Persze lehet, hogy sokszor egyedül vagyunk. Lehet, hogy sok helyzetben, akik körülöttünk vannak, azok egy régi történetet látnak, amit hisznek és nem is, mikor, hogy. Bármint a régi történetet nem Jézus, mert azt nem. De milyen jó, hogy van közösség, van olyan közösség, amelyben mi dicsőíthetjük Istent, és van olyan hely, ahol összegyülekezhetünk, és hálát adhatunk neki, és erőt kérhetünk. Hálásak lehetünk Istennek a kegyelemért, legelőször is az igéjéért, a bizonyságtevőkért, és az ő gondviselő szeretetéért a saját életünkben, és azt gondolom a közösségünk életében is. Tartson meg minket ezen az úton az Úr. Amen. Az ének, amit énekelni fogunk válaszként, erre reflektál kicsit hitvallásszerűen 392.1, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Isten ismeri a mi szívünket, ismeri a gondolatainkat, mégis most csendesedjünk el, és a kéréseinket, hálaadásunkat egy perces csendes imádságban egyen-egyenként vigyük az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek és emeljük fel a mi szíveinket, és közösen is imádkozzunk. Urunk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük a te biztatásodat, amellyel emlékeztettél bennünket arra, hogy az élő Jézussal élő közösségünk lehet. Köszönjük, hogy ebben a közösségben kapjuk az üzenetet, a bátorítást, és kapjuk az emlékeztetőt is arra nézve, hogy mennyire szeretsz bennünket, és hogy a javunkat akarod, és segíteni akarod az életünket, a döntéseinket, a mindennapjainkat. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy valóban mindig megkapaszkodhatunk a te kinyújtott kezedbe. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogyha úgy járunk, mint egykor Péter a genezáreti tavon, hogy elindultunk feléd, de a vihar túl nagy volt, és süllyedni kezdünk, köszönjük, hogy van kihez kiáltani. Köszönjük, hogy van, Úr Jézus, kinyújtott kezed, amit meg lehet ragadni. Köszönjük, hogy te mindig ott vagy a viharban, mindig ott vagy, amikor csapkodnak a hullámok. Mindig ott vagy, amikor csalódunk az emberekben, vagy csalódunk önmagunkban. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra bennünket, hanem fel akarsz emelni, és meg akarsz erősíteni. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy így tartottad meg eddig is az életünket, és szeretnénk így rád bízni a mai napot és az ezt követőket is, a te kezedbe tenni, aki mindenható Isten vagy, aki kitartasz mellettünk, nem csak ebben az életben, hanem az örök életben is a tiéd lehetünk. Köszönjük neked, hogy vigasztaló Isten vagy. Urunk, köszönjük, hogy a gyászunkban is hozzád jöhetünk. Különösen is imádkozunk azért a családért, aki az elmúlt héten búcsúzott szeretett hozzátartozójától. Kérünk, hogy a te vigasztalásoddal őrizd meg őket és bátorítsad őket. Imádkozunk a betegeinkért. Te legyél az, Urunk, aki gyógyítunk vagy testi, lelki nyavajáinkban. Imádkozunk a nehéz helyzetben levőkért, a kétségek között élőkért, légy kegyelmes Istenük. Urunk, mennyei édesatyánk, te tudod, hogy szükségünk van a te útmutatásodra és a te bölcsességedre. Add a te igéd világosságát mindannyiunk számára, hogy el tudjunk igazodni a mindennapokban, el tudjunk igazodni a kapcsolatainkban, el tudjunk igazodni a családban, a rokonságban, minden helyzetben, amiben vagyunk, a te akaratod szerint. Hadd legyünk kezdeményezők a megbocsátásban, a szeretet gyakorlásában, a békességre való törekvésben, és hadd legyünk kezdeményezők abban is, hogy hozzád ragaszkodunk minden időben. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy adtad ezt a csillaghegyi templomot, hogy megépülhetett, megtartatott, hogy felújíthatott, hogy összegyűlhetünk, helyet adtál a te népednek. Tudjuk, Urunk, hogy nem a hely szent, hanem te vagy a szent, és mindazok szentek, akiket elhívtál, akiket kiválasztottál magadnak, magadénak ismersz. Köszönjük, hogy mégis gondoskodásod jelét láthatjuk, nem csak az épületben, hanem az elmúlt évtizedekben is. Köszönjük a sok igét, amely elhangzott, köszönjük a sok megszólítást, amelyben részünk lehetett, köszönjük a sok vigasztalást, amely bátorított, és köszönjük neked, Urunk, hogy veled együtt örülhettünk olyan sokszor, és téged dicsőíthettünk, megtapasztalva kegyelmedet és irgalmadat. Urunk, nem csak a mi gyülekezetünkért imádkozunk, hanem Magyar Református Egyházunkért, szerte a világon, sőt, imádkozunk keresztény közösségeinkért, egyházakért, hogy a te igédhez tudjunk mindenben mindannyian ragaszkodni, hogy ne aszerint hirdessük az igét, ahogyan egyesek hallani akarják, hanem aszerint, ahogyan te akarod, hogy tovább adjuk. Köszönjük, hogy tiszta az ige, és hogy van olyan útmutatás, amihez odafordulhatunk. Imádkozunk egyházunk, országunk, nemzetünk vezetőiért, vezetőinkért, kérünk téged, hogy adj nekik bölcsességet, és adj nekik hitet is, hogy azt a feladatot, amit rájuk bíztál, jól tudják elvégezni. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből élhetünk napról napra. Urunk, kísérj el, és tarts meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg az imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, sokféle gondolat, sokféle érzés, tapasztalat van a szívünkben. Foglaljuk ezt össze úgy, ahogy az Úr Jézus tanított imádkozni. Együtt mondjuk el ezt az imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást és támogatásokat. Amint az imádságban is hallottuk, az elmúlt héten kísértünk el testvérünket az utolsó útján, és kértük a családra az imádságot, kértük a segítséget. Június 25-én Bajáki Elemér Sándor 61 éves korában elköltözött testvérünk szerettei számára hirdettük Isten vigasztalását. Itt most is imádkoztunk feleségéért, lányáért, vejéért, unokáiért, testvéreiért és szeretteiért. Az Úristen vigasztaló kegyelmét kívánjuk az egész család számára. Szeretettel hirdettem, hogy az előző héten a hittanós napközés biblia tábort befejeztük, véget ért, és azt szeretném megköszönni azoknak, akik ebben a táborban közreműködtek, akiknek a szolgálatával ez a tábor működött, elmondom a közösségnek is, hiszen nem mindenki volt ott. Battyányiné Somogyi Angéla, Göbölyös Károlyné, dr. Moldoványi Erzsébet, hároman voltak fiatalok, akik végig kitartottak és segítettek, Buszter Timea, Gőz Lilla, Makrai Kis Judit, illetve Bozsóki Zoltánné Éva nyúlakat hozott minden reggel, amiket lehetett a gyerekek nagy örömmel simogatták, valamint azt is szeretném elmondani és megköszönni, hogy két ilyen egyéb felajánlás is érkezett. Az egyik, hogy egy bringóhintózásra kaptunk felajánlást és meghívást, ezzel éltünk is az egész csoporttal, illetve Szeles Béla és felesége Irénke jóvoltából egy bográcsot is elfogyaszthattunk a szülőkkel együtt, ezzel egy ilyen közös vacsorával zártuk ezt a hetet. Mindenkinek köszönöm a szolgálatát, a támogatását, a segítségét, Istennek legyen hála érte. Most előbb az alkalmakat venném előre, és utána még van más is, amit mondanék, de az alkalmakat venném előre. Kedden az Ummos Biblia órát a szokott időben tartjuk, vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet. Pálfi Zsuzsanna, győri református lelkipásztor lesz az ige hirdető a ránk következő vasárnap, a győri református gyülekezetnek a lelkipásztora. Szeretettel várjuk a testvéreket. Ahogyan hirdettük, és ahogyan egyértelmű volt, most adtunk hálát imádságban is, azért, hogy 80 esztendővel ezelőtt Ravasz László dunamelléki református püspök szolgálatával felszentelésre került a csillaghegyi református templom. Egy ilyen családias közösségben emlékezünk most erre, és köszönjük meg Istennek azt, hogy nem csak megépülhetett, hanem meg is tartatott. Ugye mindenki tudja, hogy 1941-ben nem csak elkezdődött a háború, hanem 44 karácsonyára Budapestre is ért, de a templom megmaradt Isten kegyelméből. Sok minden elpusztult, de ez a templom vagy megsérült, ez a templom megmaradt. A elmúlt 80 évből néhány villanás az, ami itt van előttünk, szemelvények a régebbi időszakból Deák Zoltán nagytiszteletű úr visszaemlékezéseinek a felhasználásával készültek. Ő jelentős részét személyesen is átélte ennek a történetnek, és Isten kegyelméből közöttünk lehet, illetve az utóbbi évekből is néhány villanás. Nem könnyű feladat volt ez. Én nagyon szépen köszönöm dr. Váci Máriának és dr. Radics Orsolyának, hogy jöttek ezzel az ötlettel, felvállalták, és végig küzdötték ezt a munkát, hogy most itt előttünk lehessenek ezek a tablók, hiszen, ahogy talán látszik is, a régebbi időszakból inkább a forrásoknak a hiánya, vagy a kevés forrás volt, ami nehézséget okozott, a mostani időszakból meg a többsége, hiszen nagyon sok fénykép készült az alkalmakról, úgyhogy ott meg sorolhatnánk, hogy mennyi mindent lehetett volna még oda tenni, és akkor valahogy körbe is ért volna ez a tabló, és ha minden, amit fontosnak gondolunk, minden villanás megjelenik ott, de 10 évenként valami, amire emlékezhetünk, ami történt, egy ilyen szemelvényekkel foglalja össze ez a kiállítás, és köszönjük a munkát, és köszönjük, hogy ezt ajándékként kapta a gyülekezet, ezt is hálaadással megköszönjük. És szeretettel javaslom mindenkinek, hogy nézze végig az Isten tisztelet után, úgyse tudok mindenkitől egyszerre elköszönni, úgyhogy előbb bátran nézzék végig a testvérek. És hát természetesen azt gondolom, hogy vannak itt olyanok, akik még tudják mondani, hogy még ez, még az, még amaz. Sajnos nem volt annyi, vagy hát lehetetlen volt azt úgy csinálni, hogy mindenki belerakja magáét, ki tudja, lehet, hogy egyszer egy olyat csinálunk, hogy mindenki hoz valamit és felrakja, aztán meglátjuk, hogy az is ilyen rendezett tud-e lenni. Szóval köszönjük szépen, segít az emlékezésben, tegyük hozzá mindannyian még azt, ami magunkban van, és miután megnéztük, szeretettel várunk mindenkit egy kis szeretett vendégségre, és köszönjük mindazoknak, akik hoztak erre az alkalomra a gyülekezeti terembe. Nagyon régen tartottunk már ilyet, majd kinyitjuk az ajtót egy kis beszélgetésre és jó szóra. Még egyszer mindenkinek köszönöm a adományait, hozzájárulását, és a történetről én nem akarok most többet beszélni, mert nagyon sok minden ott van, és nem is mernék elkezdeni beszélni az utóbbi 16 évről, mert akkor nem mennénk haza. Tehát maradjunk annyiban, hogy ezen itt meg lehet nézni. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy együtt adhattunk hálát, örülök, hogy együtt lehettünk. Isten áldása kísérje mindannyiunknak az életét. Rövidesen el is hangzik majd ez az áldás. Van egy, igen, tehát a kávéházat is elmondtam, van egy záró énekünk. A záró ének a 229. dicséretnek a 3. verse, ami után az áldás és legvégül a himnusz következik. 229. dicséretnek a 3. verse, Szent lelkedet töltsd ránk ki. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.